Szeretett testvéreim, Istennek szent igéje, amely által szól hozzánk, és keresi mennyei atyánk a szívünket. Írva található a Mózes 5. könyve 31. részének 14-től 22-ig terjedő versekben. Hogy a megnevezett helyen a Mózes 5. könyve 31. részének 14-től 22-ig terjedő versekből miként szól hozzánk Istennek szent igéje, kérlek, hogy figyelmesen hallgassátok. Aztán ezt mondta Mózesnek az Úr, közel van már az idő, amikor meg kell halnod. Hívd ide Józsuét, és álljatok meg a kijelentés sátrában, mert megbízást akarok neki adni. Oda ment tehát Mózes és Józsué, és megálltak a kijelentés sátrában. Az Úr pedig megjelent a sátorban, felhőoszlopban, és a felhőoszlop megállt a sátor bejárata fölött. Az Úr ezt mondotta Mózesnek. Te most pihenni térsz atyáidhoz. Ez a nép pedig paráználkodni kezd annak a földnek idegen isteneivel, amelyekre most bemegy. Elhagy engem, és megszegi szövetségemet, amelyet vele kötöttem. De akkor haragra lobbanok ellene. Elhagyom őket. És elrejtem arcomat előlük, és megemészti őket a rájuk szakadó sok baj és nyomorúság. Akkor majd mondja, hogy azért szakadtak rám ezek a bajok, mert nincs velem Istenem. De én akkor egészen elrejtem arcomat minden gonoszsága miatt, amelyet elkövetett, mert más istenekhez fordul. Most pedig írjátok le ezt az éneket, tanítsd meg rá Izrael fiait, add a szájukba, mert ez az ének lesz a tanúm Izrael fiaival szemben. Mert ez az ének lesz tanúm Izrael fiaival szemben. Szeretett testvéreim, ezen a istentiszteleten egyetlen egy lényeges dologra szeretném felhívni mindannyiunknak a figyelmét, amit úgy tudnék összefoglalni röviden, hogy az Isten hozzánk való közelsége és a mi Krisztushoz való közelségünk. Erről szól ez a Bibliából felolvasott ige szakasz is, különösen egybe kapcsolva az istentisztelet elején elhangzott ige résszel, amit a gyülekezet többsége kívülről is tud, hiszen az úrvacsora szereztetés igét hallottuk, és azt a körülményt, ahogyan azt föl kell szolgálni, illetve ahogyan azt magunkhoz kell vennünk. És tudjuk azt, hogy az úrvacsorai közösségben a gyülekezet a Krisztushoz való közelségét éli meg, hiszen egy test vagyunk, mondja az ige, sokan, és ez az egy test elválaszthatatlan a főtől, Krisztus Jézustól, az örökkévaló Úrtól, aki beszélt Mózessel és Józsuéval a kijelentés sátorának, a bejáratánál állva, úgy, hogy mindenki hallhatta azt, amit ő mondott. Az egész nép szeme láttára történt. Ez nem titokban, nem rejtve. És a két esemény együvé tartozik. Erről fog szólni ez a bizonyságtétel. Amikor Isten átadta népe vezetésének botját a Mózes kezéből a Józsué kezébe, az Úr minden törvényét könyvbe írva, és melléje egy éneket is átadott, nem csak Józsuénak, hanem az egész népnek. Isten teljes törvényét örök bizonyságul a szövetség ládájának oldalába helyezték el. Bizonyságképpen. És az éneket, amit Mózes és Józsué, vagyis ketten együtt megtanítottak a népnek, Isten ezt az éneket a népnek a szívébe írta bele. Nem a ládába, nem a kőbe, hanem a népnek a szívébe, a lelkébe. Isten nem rejtette el, hogy ezzel mi a szándéka és mi volt a célja, hanem mindenki füle alatára elmondta. Füstoszlopban állt a Szent Sátor bejáratánál Mózes és Józsué előtt, szemtől szembe, az egész nép szeme láttára, hogy senki ne mondhassa azt, hogy az ének igéi nem személyesen Istentől származnak. Hogy senki ne mondhassa azt, hogy ezt az éneket Mózes találta ki. Hanem mindenki tudja meg, hogy nem ő találta ki, hanem Isten diktálta. Azaz ő szerezte ennek az éneknek úgy a szövegét, mint pedig a dallamát. Testvérem, ma is elolvashatod e könyv 32. fejezetéből ezt az éneket. És aki figyelmesen olvassa református Biblia kalauz szerint az Isten igéjét, mert én is onnan vettem a mai igét, az megdöbbenve fogja hallgatni ennek az éneknek a tartalmát, és mindazt a körülményt, ahogyan ez megszületett. A tartalma erőteljes profécia arról, hogy miként bánik Isten az ő saját egyházával, és itt tudatosan fogalmazok így, hogy egyházával, amihez immáron nem csak Izrael tartozik hozzá, hanem mi magunk is. Mert Krisztusban elválaszthatatlanok vagyunk Izrael testvétől, bármennyire is tiltakoznánk ellene, ez így van. Mert az Istennek csak egy egyháza van. És a református keresztény ezt nagyon jól tudja. És Isten ezt az egy keresztény egyházat, vagy egyetlen egy egyházat a világ kezdetétől kezdve a világ végezetéig gyűjti. Igéje és szent lelke által hívja a világból ebbe a gyülekezetbe, ebbe a szent egyházba, az ő népét. Így csak egy egyház van. És elmondja ez az ige, ez az ének, hogy hogyan bánik Isten ezzel az egyetlen egy egyházával, amihez mi is hozzátartozunk. Ebben a világban a hűtlen néppel miként bánik az Isten, és minden erejét elvesztett népével hogyan bánik az Isten, aki már elkezdi megbánni a bűneit. Minden, ez ének minden sorában a népért küzdő, élő, igaz Isten cselekszik. Na most én nem olvastam fel ezt az éneket. Ugyanis az egész Isten tisztelet azzal telne el, hogy én olvasnám ezt az éneket, mert hosszú. Ezért mindenki, amikor hazamegy, vegye a Szentírást a kezébe és olvassa el. És meg fogja tapasztalni, hogy ennek az éneknek minden sorában, kivétel nélkül az Isten cselekszik. Ezt pedig jó megérezni, jó megtudni, és át is élni. És véletlenül sem valami Istennel egyenlő gonosz erő akaratából történnek meg a dolgok az Isten népével, hanem azért történik minden, mert az élő Isten cselekszik. Ezért jönnek a bajok. Igen, döbbenjél meg, azért jönnek a bajok, mert az Úristen cselekszik. És nem azért, nem véletlenül, nem valami sorscsapásképpen, és nem valami gonosz erők előretöréseképpen, ha bár közrejátszanak, hanem csak azért, mert Isten cselekszik. És így bánik az Úr az ő népével, az ő anyaszent egyházával. Az ő megengedő és mindent irányító hatalmával mindent a kezében tart és a felügyelete alatt tart. Minden szemmel tart. Mindent ő irányít. Tudjuk meg ebből a bizonyságtételből, hogy minden az ő tanácsából és az ő szent akaratából van. Annyira egyértelmű a mindenható Isten cselekvése, hogy népének egyetlen egy kérdés megválaszolására marad esélye. Ez azt is jelenti, ha megfogalmazom másképpen, hogy amikor hallod ezt az igét, akkor fölmerül egyetlen egy kérdés, és erre az egyetlen egy kérdésre egyetlen jó és helyes választ adhatsz, mert a többi minden más válasz rossz, és az életedbe kerülhet. Mert rossz válasz esetén a nép saját bűne következményeképpen menthetetlenül elvész. A kérdés tehát, amit a nagy nyomorúságban maga az egyház népe kénytelen föltenni, így szól. Avagy nem azért értek engem ezek a bajok, hogy nincsen az én Istenem én közöttem, vagy mi közöttünk? Az pedig, hogy miért fordított hátat az én Istenem, és miért távozott el a szövetség ládája oldalába elhelyezett törvény tételesen fel tudja sorolni. Tehát az okát annak, hogy miért hagyott magunkra az Isten, a szövetség ládájába elhelyezett törvény betűivel tételesen fel tudjuk sorolni. És lehet, hogy nem tudjuk az összes törvényt, amit az Ószövetségben elolvasunk, de van ott 10 parancsolat, amit jobb esetben konfirmálásunk alkalmával meg kellett, hogy tanuljunk. Akkor legalább ennek a 10 parancsolatnak a fényében tegyük fel ugyanezt a kérdést. Miért hagyott magamra az Isten? Vajon nem azért, mert én hátat fordítottam az Úrnak azzal, hogy megtörtem minden egyes parancsolatát? Nem azért szakadt a nyakamba ez a nyomorúság, mert semmit nem törődök az Isten igéjével? Kérdezzük bátran, mert ez az egyetlen egy kérdés maradt a bűnbánó nép számára. Nincs más. És erre csak egy jó válasz van. Rossz válasz esetén a nép menthetetlenül elvész. Krisztus Urunk személyesen jelentette ki magát Pál apostolnak. A bibliaolvasó ember ezt nagyon jól tudja, hogy történt. Személyesen szólította meg őt, mutatta meg az ő dicsőségét neki, annak az embernek, akiről mindenki jól tudja közülünk, hogy nem volt jelen Jézus társaságában nagy csütörtök estéjén, amikor Jézus megtörte a kenyeret és hálákat adott, és szerezte az úri szent vacsorát. Ő nem volt ott, nem ült a 12 tanítvány között, hogy ezt láthatta volna, és hallhatta volna. Mégis Pált választotta ki az Úr Jézus Krisztus arra, hogy hozzánk a lehető legközelebb hozza mindazt, amit érettünk az Isten fia cselekedett, többek közt az úrvacsora szereztetését is, és azt, hogy az mit is jelent. És ezáltal magát, ami féltő, szerető Urunkat hozta egészen közel hozzánk, vagy vitt minket egészen közel hozzá. Pál tehát Szentlélekkel betelve állt az örökkévaló Krisztus jelenlétében, amikor Jézus az úrvacsoráról beszélgetett vele. Igen, ezt szándékosan fogalmazom így, Jézus az úrvacsoráról beszélgetett Pál apostollal. És ennek az eredményeképpen olvastuk fel az istentisztelet elején mindazt, amit mi az úrvacsora szereztetéséről tudunk, és az egész úrvacsorai istentiszteletről tudunk el. Ebben a beszélgetésben az történt, amit Jézus előre megmondott, tudnélik az, hogy a Szentlélek mindent eszetekbe juttat, amit én már megmondottam, idéztem az Úr Jézust, és ez vonatkozott az Úr ószövetségi népének kijelentett igéire is. Pál pedig, aki kívülről ismerte Mózes énekét, kívülről énekelte, talán a dallamát is tudta, tehát aki kívülről ismerte Mózes énekét, a törvény igéit, amihez mennyei dallam is párosult, azonnal megértette, hogy az úri szent vacsora az élő Isten mély mértékű szent közelségét jelenti az egyház népének, vagyis nekünk. Szent közelsége az Úrnak, amivel nem lehet játszani, amivel nem lehet viccelődni, sem gúnytűzni, amit nem lehet, nem szabad nem komolyan venni, hanem komolyan kell venni. Pál az úri szent vacsora szereztetési igének záradékában a következő kérdést teszi fel a gyülekezetnek. Miért van köztetek olyan sok aluszékony, erőtlen és beteg? Úgy is mondhatnám, annyi nyomorult, nyavajás ember. Miért van köztetek annyi? És ő erre a kérdésre válaszol is, meg is válaszolja. Azt mondja, azért, mert aki méltatlanul eszik és iszik, ítéletet eszik és iszik magának, mivel hogy nem becsüli meg az Úrnak testét. Ezért van ti köztetek sok erőtlen és beteg, és alusznak sokan. Az úrvacsorai szent közösség önvizsgálatánál pedig pontosan ugyanazt a kérdést tették fel, illetve ugyanaz a kérdés hangzott el, mint évezredekkel előtte ott a Szent Sátorban Mózes és Józsué és az egész nép füle hallatára. Ez a kérdés pedig így szólt. Avagy nem azért értek-e engem ezek a bajok, mert nincs már az én Istenem én közöttem, vagy mi közöttünk? Vajon nem ez minden nyomorúságunknak az oka? Fordítsuk le ezt a korintusi levél szavaira. Vajon nem azért van annyi baj, erőtlenség, betegség, elcsüggett, amolyan alvajáró keresztény, mert kivonult közülünk az Úr, mert úgymond, mi nem becsültük meg őt, hanem törvényszegésünkkel, bűnös ketteléseinkkel, e század új bálványaival meggyaláztuk őt? Vajon nem ez minden bajunknak az oka? Nem ezt cipeljük magunkon? Mert őt nem becsültük meg, a mi Urunkat, aki köztünk lakozik, aki Szent Isten, aki féltékenyen szerető Úr. Pál által pedig a Szentlélek azt válaszolja erre a kérdésre, és jól válaszol, de igen, pontosan ezért. Pontosan ezért van annyi erőtelen beteg és haldokló, elaludt ember a gyülekezetben. Ennyi közömbös ember. Pontosan ezért. Ez az oka, és ez a magyarázata mindennek. Ez minden nyomorúságunknak a magyarázata, hogy a bűneink miatt magunkra haragítottuk az Úristent. Minden más magyarázat, politikai, szociológiai, erkölcsi, és ki tudja, mit tudnánk itt felsorolni, ez csak a körítés ahhoz, ami az igazi válasz. És az igazi válasz itt van az igében. Ez az önmagában is keserves állapot az Istenhez mégis ragaszkodó gyülekezetben az is súlyosbítja, hogy beleírt az Isten egy emlékeztető éneket az ő mindenkori egyházának a szívébe. Az Ószövetség ige értelmében ezt az éneket Józsué és Mózes megtanították a népnek. És attól a naptól fogva, hogy megtanulta ez a nép ezt az éneket, mindig is énekelték ezt az éneket. Ez olyan volt számukra ez az ének, mint nekünk az úrimája, mi atyánk. Éjjel fölköltenek álmodból, és azt mondják, hogy mondd el az úrimáját, akkor el tudod mondani. Na, ilyen valamihez hasonló volt ez az ének az Úr népe számára. Kívülről tudták, megtanulták, énekelték. Tehát ezt az állapotot még az is súlyosbította, hogy ez az ének oda bele volt írva a nép szívébe, hogy emlékezzen a törvényre, és tételesen is tudatosuljon a nép agyában, elméjében, hogy hol, mikor és mely parancsolatokat megszegve hozott gyalázatot az Isten szent nevére. És aki azt mondja ma, hogy ő nem tudja, hogy milyen bűnt követett el az Isten ellen, az hazudik. Mert az ember tudja, hogy milyen bűnt követett el az Isten ellen. Még akkor is, hogyha nem akarja tudni, még akkor is, hogyha ezer dologgal el akarja fedni ennek az emlékét. A lelke legmélyén tudja, mert bele van írva, bele van égetve a lelkébe, a szívébe. És pontosan erről van itt szó. Van tehát egy ilyen ének a te szívedben is. Beleírva, örök emlékeztetőül és bizonyságul ellenem is, mindenki ellen, és mindenkiért, mindenkinek az érdekében is, ami szabadításunkért is. És ennek az éneknek a dallama, hát a dallama az nagyon fontos. A hangzása. És ez a hangzás, ez a dallam egyetlen egy ember számára sem lehet közömbös. Soha, ameddig lélegzik, nem lehet közömbös. Mert történetesen, ha ez az ének annak a fájdalomnak a hangján szólal meg, amely fájdalomban te, bűnös, gyarló ember, beteg és nyomorult ember, elsíratod az élő Isten előtt, hogy fáj neked az, hogy megbántottad az Úr Jézus Krisztust a hitetlenségeddel, a közömbösségeddel, a törvénytipró istengyűlöleteddel, embergyűlöleteddel. Ha ez neked fáj, ha rád szakad ez a fájdalom, és ezt elsírod az élő Isten előtt, a te mennyei atyád előtt, akkor ennek a sírásnak van egy mennyei dallama. És ez az üdvösségre fog vinni. Jegyezd meg jól. Ott van ebben a dallamban a fájdalom, hogy fáj neked, hogy megbántottad az Istent. Akkor ez üdvösséget jelent a számodra. Testvéreim, ez az ének annak a fájdalomnak hangján szólal meg, amelyben te el tudod ezt panaszolni az Istennek, hogy mennyire szenvedsz amiatt, hogy megbántottad őt, akkor a Mózes éneke, konkrétan, ami az Ószövetségben le van írva, az üdvözültek mennyei kórusának új énekévé lesz Krisztusban. Ezt most nem magyarázom, mert ez még egy prédikáció lenne, de a Jelenések könyvében le van írva. De megszólalhat ez az ének, és ezt szeretném a szívünkre helyezni, hogy ugyanez a szöveg, amit elolvasol a Mózes könyvéből, ugyanazok az ígék, ugyanazok a versek, ugyanaz a szöveg, megszólalhat benned a méltatlankodás és a lázadás hangján is. De akkor a pokol ordítózásait és síró visítózásait kell hallanunk. Kell hallanunk. És meg is szoktuk hallani. Azt kérded, hogy az milyen ez a pokoli hang? Sírás és visítózás vagy ordítózás. Azt kérded, hogy milyen? Talán nem tudod, hogy milyen? Vagy azt kérded, hogy honnan tudom egyáltalán, hogy van ilyen? Hogy én honnan tudom? Ahonnan te is tudnod kell, vagy neked is tudnod kellene. A Szentírásból, testvérem. Ahol le van írva, egyértelműen, olvashatóan, értelmesen. Mert bizony megtörtént. Megtörtént a Jézus idejében is, hogy a templomban, ahol sokaknak a szíve a Jézus szavait hallva, az ő cselekedeteit látva már a mennyei kórussal dalolt, sokaknak a szíve, amikor ennyire boldog volt, akkor ugyanabban a templomban felállt egy ördögtől megszállott, és egyáltalán nem emberi hangon ezt kiáltotta. Mi közünk hozzád, názareti Jézus? Jöttél, hogy elveszíts minket? Ismerlek téged, ki vagy az Istennek a ma szentje. Szólalt meg a pokolvéri ördögi fajzat. Ennek tanúi voltak, nem kitaláció. Aztán a gadarenusok tartományában pedig a Jézussal szembe jövő tisztátalan emberek, a gonosz emberekből a gonosz lelkek így kiáltottak. Mi közünk te veled, Jézus, tehát ugyanaz a bevezetés, mi közünk te veled, Jézus, Istennek fia. Azért jöttél ide, hogy idő előtt meggyötör minket? Le van írva ez a pokol hangja, amiről azt mondja Jézus, hogy van ott sok sírás és fogcsikorgatás. Ez a sírás és a fogcsikorgatás csikorgatásnak a hangja. Halljuk ki belőle. És mi a lényeg ennek? Ebből is láthatod, hogy a pokol ordítása egy dallamtalan, tébolyult kiáltás, melynek lényege az Istent káromló vád. Vagyis a vád Isten ellen, amelyik gyalázza és káromolja az Istent. És mi ez a káromlás? Csak annyi, hogy nem én vagyok a felelős, hanem az Isten. Ez az Isten káromlás. Ettől hangzatos a pokol. Nem én vagyok a felelős, hanem az Isten. Nem én vagyok a vétkes, a bűnös, a hibás, hanem az Isten. Ez a pokol hangja. Igazságtalanul gyötörsz még hozzá az igazságos ítélet következtében érvényesülő megkínzás ideje előtt, kérdezték a gonosz lelket Jézustól. És meg is vádolták azzal, hogy ő igazságtalan. Nos, testvéreim, ha nyitott füllel jársz ebben a világban, akkor hallod ezt a káromlást sok olyan ember szájából, aki melletted van. Hallod. És az Istent káromolják, és az Istent hibáztatják azért a nyomorúságért, ami ránk szakadt. De ő nem hibás. Ő semmit nem követ. Ő a szenteknek a szentje. De az Isten, ő igen, ő az átkozott. ezt hallod, ezt sugallja ez az egész világ felénk. Testvérem. Egyetlen egy emlékeztető ének van belénk írva, amely elkísér a mennybe vagy a pokolba. És ettől az énektől soha nem tudjuk megszabadítani magunkat. Fülej. Fülej, nyisd ki a füledet. Milyen dallamon zendül meg benned? Most nem másokban, hanem bennem és benned, milyen dallamon csendül fel ez az ének. Hallanod kell a megbánás hangját, de még jobban hallanod kell azt a sok alaptalan istenvádolást, amellyel őt kárhoztatod minden bajodért és nyomorúságodért. Miért vert meg engem az Isten? Hány ember mondja ezt? Igaz ez a beszéd? Úgy gondolom, hogy meggondolásra méltó. Melyik tehát a te hangod? Ez a kérdés. Pál ezt tanácsolja a gyülekezetnek. Mert ha mi ítélnénk magunkat, nem ítéltetnénk el. Korintusi levél. De mikor ítéltetünk, az Úrtól tanítatunk. Tehát amit ma hallottál, ez az volt, hogy tanítod minket az Isten. Mert szeret. Tehát amikor ítéltetünk, amikor mi ítéltetünk, amikor bennünket dorgál meg az Isten, akkor tanít minket, hogy a világgal együtt el ne kárhozzunk, mondja Pál az úrvacsorát, lezáró tanításban. Más szóval ez azt jelenti, hogy örüljünk az Úr fenyítő pálcájának, és adjunk hálát érte, netán a bajainkért és a nyomorúságainkért, mert azok nyitják ki a szemünket, hogy helyesen lássunk, hogy ő még nem mondott le rólunk. Föl kell ismernünk ezt, hogy azért van, mert ő még törődik velünk. Mert noha ő hátat fordított, akkor sem mondott le rólunk. Utánunk küldte minden figyelmeztetését. Az erőtlenséget, a szomorúságot, a csüggedést, a kilátástalanságot, a fásultságot. Utánunk küldte a közömbösséget, hogy nem törődök már semmivel, nem érdekel engem az egyház, nem érdekel engem az Isten igéje, nem érdekel engem már semmi. Utánunk küldte a betegséget, az éhséget, a szegénységet, a nyomorúságot, a kilátástalanságot, és mi mindent küldött még utánunk, hogy észrevegyük, hogy hányadán állunk, és felébredjünk. És mondjuk ki végre azt, hogy Istenem, nem te vagy ezért a hibás. Mi vétkeztünk ellened. Ez volna a célja. Mindezt megértve, kedves testvérem, kérdezz bátran, mert parancsolja az Isten is, hogy kérdezd őt bátran, vajon nem azért ér engem annyi baj, mert eltávozásra kényszerítettem az én uramat, aki szeret engem? Nem azért látok annyi betegséget, nyomorúságot, nem azért érzek oly erőteljes erőtlenséget, vagy nem azért kísér annyi balszerencse engem mostanában, minden utamon, mert bűneimmel utálatossá tettem saját magamat az Isten előtt? Kérdezd bátran, mert erre válaszol az Isten. Vajon nem azért keserű a lelkem? És vonszolom a tagjaimat életuntan, mert nem becsülöm meg Krisztust, és az ő testét, és az ő egyházát, a testvéreimet, az elöljáróimat? Kérdezd meg, hogy helyén való-e az, hogy reggel és este is szidod, gyalázod a vezetőidet, akiket Isten felelősséggel terhelt meg. Annyira megterhelt, hogy szinte össze roskadnak a felelősség terhe alatt. És felelnek érettünk és a boldogságunkért az Isten előtt. Hát akkor az a megoldás, hogy gyalázzuk őket. Holott előre megmondta az Úr, hogy nekünk az a feladatunk, hogy imádkozzunk érettük. Hogy jól menjen dolgunk. Kérdezzünk. És válaszol az Isten, testvérem. Csak kérdezz bátran, és az Úr a szíved hústáblájára írt emlékeztető énekkel neked is válaszolni fog. Ezért olvasd el otthon a következő fejezetből ezt az éneket. Ez a 32. részben van, a Mózes 5. könyvében. Amen. Áldott Istenünk, mennyei szerető édesatyánk, amirunk Jézus Krisztus által. Köszönjük neked, hogy te közöttünk akarsz lakozni. És abban gyönyörködsz, hogyha nem a hátadat fordítod nekünk, hanem a te orcádat. A te kegyelmes orcádat áldott királyunk, Jézus Krisztus. De mi sokszor felelőtlenül vétkezünk, és arra kényszerítünk téged, hogy megfordulj, elfordulj tőlünk, és magunkra hagyjál. Úgy hagy sokszor magunkra, mint akik meg vagyunk győződve, hogy mi mindent tudunk, mi tudjuk igazgatni az életünket, mi tudjuk a megoldásokat, a kiutat. És akkor, amikor teljesen kudarcba fullad minden próbálkozásunk, még talán akkor sem akarunk feleszmélni, hogy valamit nagyon elrontottunk. Kérünk, mennyi édesatyánk, hogy bocsáss meg nekünk. Bocsáss meg, Urunk, amikor nem akarjuk meghallani a te törvényedet, a te parancsolataidat, a te igédet. És ellene mondunk a te igéden keresztül szóló hívásaidnak, hívogatásodnak és közelségednek. Kegyelmezz nekünk az Úr Jézus Krisztus nevében, kérünk. Add, hogy felismerjük, hogy igenis hol fordultunk ellened. És tudjunk hozzád térni, visszafordulni hozzád, megbánva a bűneinket. Helyezd ránk, Urunk, azt a fájdalmat, amit neked okoztunk hűtlenségünkkel, hogy égessen minket is. És ezzel közelebb jussunk hozzád, aki szerez bennünket. És aki nem mondtál le rólunk, akkor sem, amikor figyelmeztetsz, amikor talán a vesződdel is megpróbálsz minket. És könyörgünk, az Úr Jézus nevében kérünk, hogy szabadíts meg minket. Szabadíts meg nyomorúságunkból, betegségünkből, fásultságunkból, közömbösségünkből, reménytelen állapotunkból. És Jézus által kelts új életre, akinek nevében kiáltunk hozzád, és kérve kérünk. És add, Urunk, hogy szűnjön meg ajkunkon az ellened szóló vádbeszéd, és inkább kérjünk tőled bocsánatot, és a te segítségedet. Vaj, ha megkönnyörülnél rajtunk, és megszabadítanál minket, és megépítenéd a romlásunkat, hogy újjá teremtsél bennünket Jézus Krisztusban, és megőrizz ebben az új életben. Ezzel a vágyal és kívánsággal állunk most is előtted, és könyörgünk a gyülekezet betegeiért, szenvedőiért, gyászolóiért, a reménytelenekért, a panaszolkodókért, a zúgolódókért, akik vádolnak téged, vagy vádolva kérdeznek téged, vonnak felelősségre téged. Bocsáss meg nekik! És bocsáss meg nekünk is, hiszen sokszor nem tudjuk, hogy mit cselekszünk. És küldd el a te szabadításodat. És a te igéd által mosd meg a szívünket, tisztíts meg, hogy meglássunk téged. És szeressünk téged. Az Úr Jézus nevében kértünk. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.